a fő motivációm, aki volt az az egerszegi Krisztina, aki ugye magyar színekben indult, de akkoriban őt néztem, mert ő volt gyakorlatilag mindenütt a tévében, igen, így az olimpián. Tehát ő volt egy picit így a példaképem, hogy egyszer ott szeretnék én is lenni és elindulni.
Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcastja Somogyi Szilárddal. A komáromi születésű asztali teniszező Ódor Éva több mint 2 évtizedig képviselte Szlovákiát, és ez alatt az idő alatt 3 európai bajnoki címet is szerzett. Klubszinten pedig 3-szoros francia bajnok. Mindezek mellett eljutott 2 olimpiára is, 2008-ban Pekingbe, 2016-ban pedig a brazíliai Rióba. Mit csinál egy olimpikon, amikor éppen nem versenyez, és mit tesznek az olimpián résztvevő sportolók? Az ilyen látszólag sporton kívüli témákról is beszélgettünk az immár visszavonult, de a sport iránt aktívan érdeklődő Ódor Évával.
Köszöntöm akkor itt a vonal túlsó végén Ódor Évát, aki komáromi születésűként mondhatja magáról, hogy 2 olimpián is részt vett. Ugye egyik volt a pekingi, másik a riói. Így elsőre, hogyha ezek a fogalmak megjelennek önnek, ugye hát most a párizsi olimpiával kapcsolatosan egyre gyakrabban hallatszik maga az olimpia szó, megmozgatja azért így az emlékeit, tehát vissza-vissza emlékezik a saját személyes olimpiai emlékeire?
Igen, hát mindenképp. Én már nagyon várom az idei olimpiát is, a párizsit, és pont már néztem, hogy mikor kezdődik meg, mikor lesz a megnyitó, mert nyilván, hogy most már karrierem végén vagyok, tehát én már nem vagyok aktív sportoló, de azért mindenképp szeretném nézni és drukkolni is a szlovákoknak, szlovák sportolóknak, és érdekel, hogy milyen lesz az idei, a mostani olimpia is ahhoz képest, amin én vettem részt, a 2008-as és 16-oson. Igen.
Éva, kérem, és tehát ugye ön 2 olimpián is részt vesz, de hogyha most egy kicsit lehet, hogy az ilyen túl laikusnak fog hangzani ez a kérdés, de hogyha valaki legalább egyen részt szeretne venni, hogy mit kell ahhoz csinálnia, tehát hogy elérhető ez egy normál ember számára is, hogy valamikor egy olimpián részt tudjon venni?
Igen, hát nekem már kicsi korom óta bennem megfogalmazott az a cél, nyilván csak úgy, hogy láttam a tévében az olimpikonokat, és bennem nagyon erős céltudatosság jelent meg abban, hogy egyszer én is ott szeretnék majd fellépni. Hát nyilván ez csak ilyen gyerek cél volt, és képernyőn néztem és drukkoltam a többi sportolóknak. Én nagyon-nagyon szeretem volna kijutni. Nyilván ez így lassan jön létre. Nagyon sok eredmény, munka, edzés kell hozzá, hogy az ember ezt a szintet elérje. Nagyon hosszú út vezet egészen ideig, tehát azt kell mondanom, hogy nagyon kitartónak és céltudatosnak kell lenni.
Akkor, amikor tetszett említeni, hogy gyerekként a televízióban látta az olimpiai közvetítést, akár ez már lehet, hogy már akkor az asztali tenisz a pingpong volt, hogy azt látta közvetlenül, vagy ez csak később jött?
Egyébként nem. Nekem a fő motivációm, aki volt az az egerszegi Krisztina, aki ugye magyar színekben indult, de akkoriban őt néztem, mert ő volt gyakorlatilag mindenütt a tévében, igen, így az olimpián. Tehát ő volt egy picit így a példaképem, hogy egyszer ott szeretnék én is lenni és elindulni. Tehát nem is a saját sportágon volt az.
Értem. Tehát maga a motiváció, az olimpiai részvétel az egy más sportágból jött, és akkor megvalósította magát az asztali teniszen belül.
Igen, így van. Igen.
Egyébként maga a sportág, tehát az asztali tenész, az mennyire telített, tehát hogy is mondjam, ne vegyek kérem rossz néven, tehát hogy mennyire nehéz, úgy tudom, hogy ugye, hogy azért óriási a konkurencia, tehát hogy bekerülni abba a keretbe, amit aztán, aki aztán olimpiai részvételt biztosít. Ha jól tudom, önnek ugye ilyen különböző szinteket kellett teljesíteni az olimpia előtt, hogy be tudjon kerülni.
Igen, ez így van. Tehát először is úgy lehet bekerülni a mi sportágunkba, hogy a világranglista alapján ami nagyon közel álltam, meg van ugye a kvalifikáció, ezt úgy kell elképzelni, hogy én 4 évet talán egyetlen egy kvalifikáció asztali teniszben, maga, nem tudom, február-márciusban, tehát az olimpiai évben, és ezen az egyetlen egy versenyen úgy kell teljesíteni, hogy az embernek sikerüljön kijutni. Vagy ugye a világranglista alapján, tehát annyi pontot kell 4 év alatt szerezni, így versenyek, a nemzetközi versenyek alapján, tehát semmiképpen nem a szlovák, tehát nem a Szlovákián, hanem nemzetközi alapján, hogy ezekkel a pontokkal tovább vagy magasabbra lehet lépni a világranglistán, és ez alapján lehet kikerülni az olimpiára. Ez a kvalifikáció, ez egy verseny, ahol ugye a pszichésen is, és úgy felkészülve kell lenni, hogy az ember legjobb tudása szerint tudjon játszani és teljesíteni.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy ez mennyire a véletlennek az eredményére, vagy mennyire lehet erre rákészülni, hogy tudom azt, hogy egy konkrét dátumon lesz egy verseny, és akkor nekem a 4 év legjobb formáját kell mutatnom, mert néha ez egy kicsit ugye egy laikusnak, kívülállónak olyannak tűnik, hogy hát olyan esetlegességi is lehet, hogy sikerül, lehet, hogy nem sikerül.
Igen. Hát inkább úgy mondanám, úgy próbálnám közelíteni ezt a versenyt, hogy rengeteg versenyző és játékos ugye megbukik ezen a versenyen, mert akkor a nyomás keletkezik minden egyes sportolóra, és akkor a pihés, főleg pihés nyomás, hogy így azt lehet mondani, hogy igazán fejben dől el ez a verseny. Tehát sokszor a nagyon azok a sport, vagy azok a játékosok, akiktől minél többet várunk, azok nem tudják ezt így elviselni, ezt a versenyt. Tehát tényleg nagyon nehéz így fejben abban a pillanatban arra 4 napra koncentrálni, fókuszba lenni, és a legjobb teljesítményt és a formát saját magunkból kihozni.
Ön számára mi volt olyan fogódzó, ami ilyen nehéz versenyeken segített így pszichikailag? Volt esetleg valaki személyi tanácsadó, vagy volt valami kabala állata, vagy valami szokása? Tehát hogy tudta ezt a nyomást így kiegyenlíteni magába?
Igen, ez nagyon jó kérdés. Semmi ilyesmi nem volt. Talán így saját magam valahogy így megszoktam, hogy egyszerűen ez olyan teljesítmény, hogy nagyon sok edzést, meg fókuszálást, meg nyugalmat igényel erre az egy versenyre, és ezt így valahogy sikerült, nem tudom, hogy megtanulnom, vagy inkább tapasztalnom így a sok éven keresztül így a versenyeken alapján.
Tehát akkor szinte csak magára hagyatkozhatott, ugye?
Igen, sajnos igen.
Igen,
ezt azért mondom, ezt a sajnos szót úgy kijelentem, mert akkoriban még nem voltak ezek a, vagy lehet, hogy voltak, de a körünkben, akkor így mondom, a körünkben nem, így a sportpszichológusok, a coach, valamilyen coachok, tehát, hogy erre nem annyira lehetett hagyatkozni és támaszni.
Értem, tehát akkor elsősorban csak saját magára. Hogyha megvolt ez a kvalifikációs verseny, vagy a ranglista alapján az ember teljesítette azt az elvárást, ami az olimpiai részvétel biztosítja. Mi van utána? Tehát akkor ugye mindenki kap ilyen szép egyenruhát, már ne haragudjon, hogy ilyen külsőségekkel kezdem. Tehát, hogy összeáll az olimpiai csapat, és akkor van egy időpont, amikor azt mondják, hogy akkor mi most Pozsonyba ekkor és ekkor találkozunk, és elindul velünk a repülőgép, hogy közösen mennek, vagy külön-külön utaz. Tehát, hogy mennyire kezd egy kicsit ilyen olimpiai atmoszférája lenni a csapatnak is?
Igen, Szlovákiában nem az volt, hogy közösen indultunk volna egy ilyen charter repülővel, ez a jellemző így más országokban. Nálunk azért nem is volt, mert nagyon kevesen indultunk. Ha jól emlékszem, akkor az első olimpiára talán 52-en voltunk így az egész országból, A második a Rioin, a 48-an talán indultunk, és most, ha jól hallottam, nincs meg a 30-as szám sem itt Szlovákiából, tehát csökkenő részben van. És ugye nagyon sok sportágból mindenkinek máskor kezdődik a versenye, így ezért sem tudtunk indulni egy repülővel. Tehát ilyen hagyományos repülővel Bécsből indultunk, különböző időpontban, nem tudom, hogy most 10 vagy 12-en indultunk bizonyos dátumban, tehát hogy mindig más-más időpontban mentünk ki.
És akkor, amikor leszáll a repülőgép, tehát akár Pekingbe, akár Rióba, akkor aztán ott van valaki a helyiek, a szervezők közül, aki várja önöket, és akkor ugye nagyon sokszor halljuk azt, hogy az olimpiai faluba laknak a játékosok, és akkor elkalazolja oda önöket, aztán mindig önökkel van, vagy maga a hétköznapi élet, hogyha lehet ilyet mondani, a versenyeken kívül, hogy zajlik az olimpia városába?
Igen, amikor megérkeztünk, akkor ott már a szlovák színekbe várt minket valaki az olimpiai csapatból, aki utána segített minket az olimpiai faluba megérkezni, és ott minden egy, tehát a faluban minden egyes országnak tartozott egy ország kijelöltve, országonként kijelöltve egy apartman vagy ház, attól függött, hogy ugye hányan voltunk. Nem tudom, most lehet, hogy két lépcsőszinten volt Szlovákia, vagy három szinten, és így maga különböző apartmanok tartoznak a szlovákoknak és a különböző másik országoknak.
És általában mivel töltik a sportolók azt az idejüket, amikor ők még nem szerepelnek, vagy épp nem szerepelnek? Ott még vannak edzések, vagy inkább már csak nézik a más sportágokat, hogy megy az időtöltés?
Igen, mielőtt versenybe lépünk, azért a Rio-i és a Peking-i is, ugye meg kellett szokni az időeltolódást, ez volt az egyik. Ilyenkor edzünk és próbáljuk magunkével tenni ugye a termet és a körülményeket, tehát addig nincs más sportnézés, hanem tényleg nagyon fókuszálunk és összpontosítunk saját magunkra és saját teljesítményeinkre, mert hát nyilván az ember ott vagy a sportoló legjobb tudását szeretne nyújtani. És a verseny után pedig, amikor már vége van a saját szereplésének, akkor lép be az, hogy más sportoknak, más játékosoknak próbál mindenhol eljutni és drukkolni a többieknek. Hogy hát akkor csak a tévé előtt, hanem minden ilyen hát minden sportágnak elmegy, és akkor drukkolni megy.
Gondolom, amikor lemegy a saját sportága, akkor ugye aztán már van egy ilyen felszabadultságérzés az emberbe, és akkor már sokkal lazábban, sokkal nagyobb odaadással tud elmenni a sportoló kollégáknak a mérkőzéseire, és hogy ott támogassa őket.
Ez így van, igen, pontosan így van. De addig mondom, amíg versenyzik meg, amíg készül saját maga szereplésére, addig ilyen semmiképpen nincs.
Értem. És így átvitt értelemben is, meg igazi értelmében is a kérdésnek, mit tesznek a sportolók az olimpiai faluban? Tehát, hogy van ott egy egységes ilyen nagy éttermek, és akkor mindenki beáll a sorba, vagy országonként visznek szakácsot, és akkor ott is lehet juhtúrós galuskát enni. Tehát, hogy mi a fő megoldás ilyen esetben?
Igen, egyébként mindkettő a kérdésre válaszolva, mindkettő része megvan. A sportolóknak maga a faluban, tehát rengeteg, ugye nagyon sok sportoló van, tehát így sokkal több éttermek vannak, akár mediterrán, akár kínai étterem, tehát minden egyes kontinensnek talán meg lehet találni a saját maga ételét, ami így megkívánkozik. Viszont vannak ugyanakkor minden egyes országnak saját házai, tehát volt egy szlovák házunk, ami viszont nem a faluban volt, tehát ilyen mindkét esetben több mint egy órás utazást igényelt, és ott saját szlovák szakácsok vannak, szlovák ételek, igen, galuska, és minden, ami tényleg szlovák, de igen. Tehát ott már lehet, de ezeket inkább akkor, megint csak a szlovák házat, inkább akkor próbáltunk, vagy ettünk, vagy bármi, hogy ne menjen el az idő utazással, amikor már ugyanúgy versenynek vége volt.
Lehet, hogy akkor ezek a házok inkább a helyieknek, inkább ilyen marketing célokat szolgálnak, sem mint a versenyzőket, ugye, hogyha ilyen hosszú utazás, tehát ilyen fáradtságos oda jutni. De ahogy mondja, amikor már esett a versenydrukk az embernek a vállára, akkor már lehet, hogy könnyebben csinál ilyen nagyobb túrákat is. Egyébként tudott ön egy város nézni? Tehát ezeken a helyeken volt arra lehetőség, vagy idő egyáltalán?
Bevallom őszintén, hogy sokkal jobban, mint akkor a városnézés, sokkal jobban érdekelt az, hogy elmenjek a sportokra, amit érdekeltek, és ott megélni és megtapasztalni azt az atmoszférát, ami egyes sportoknál van. Tehát akkor ott a városnézés, talán Rióban volt egy ilyen fél napunk, vagy háromnegyed napunk, amikor elmentünk, ugye a szobrot is megnézni, de nem volt jellemző, mert sokkal jobban érdekelt minket az, hogy más sportokat ugye lássuk, még olyan sportákokba is, meg olyan sportolókat, akiket mi is csak tévéből ismerjük, akár teniszezők, nem tudom, akár kajakosok, vízilabdások, röplabda, tehát hogy mindig olyan sportágak, ami nekünk is érdekelt volt, hogy nézni.
Meg talán ugye ritkán is adódik lehetőség, hogy az ember még, hogyha élsportoló is, hogy akkor is elmenjen más élsportolóknak a mérkőzéseire. Meg hát talán ugye egy élsportolónak annyira szoros a időbeosztása, hogy sokszor nincs is nagyon lehetősége arra, hogy más sportokat nézzen olimpiákon kívül.
Igen, ez pontosan így van. Talán most, hogy már véget ért a sportkarrierem, most már talán többet is igénylem, vagy többet is ki tudok menni, akár egy atlétikai VB-n, ami itt volt Budapesten, voltam tavaly, tehát inkább most már jobban tudok ugye elmenni, mert az időbeosztásom olyan, hogy most már én osztom be, tehát nem a verseny alapján, nem a meccsek alapján, ami Franciaországban játszottam, hanem úgy próbálom beosztani az időmet, hogy ezért ezekre a sportokra el tudjak menni.
Éva, kérem, és hogyha már tetszett említeni, hogy most gyakrabban van lehetőség a más sporteseményekre elmenni, hogy ilyenkor már így teljesen lezárta magában a múltat, és már, hogy is mondjam, csak a adott sportágat nézi, vagy néha úgy eszébe jut, hogy mit tudom én, ez az atléta, ez így melegít be, ön pedig egyébként másképp melegített be, tehát hogy ugye a régi sportolói énje, az ilyenkor azért úgy aktivizálódik?
Mindenképp, meg szerintem sokkal jobban át tudom élni akár a győzelmet egy bizonyos sportolóknál. Tehát sokkal, én azt gondolom, hogy jobban, mintha jobban tudnék örülni, hogyha valaki nyer, meg azt is jobban tudom átélni, hogyha valami kudarc lép fel a sportolónak, meg együtt érzek jobban. Hát igen, ezek így valahogy így megmaradtak mindenképp, igen.
Értem, tehát akkor, hogy is mondjam, hatványozottan is aktív, vagy át tudja élni egy ilyen sportesemény, nem csak magát az eredményt, hanem ami mögötte van, azt is látja, ugye?
Igen, így van, mindenképp, igen.
Éva, kérem, így a beszélgetésünk vége felé, hogyha úgy teszem fel a kérdést, hogy a két olimpia, amin ön részt vett, a pekingi és a riói, úgy általában véve, mi az, ami a sport teljesítménye magán a mérkőzéseken kívül leginkább megmaradt önben?
Mindenképp az, hogy el tudtam menni a más sportágokban, és tudni drukkolni a többi sportolóknak, meg tényleg olyan híres sportolókat láttam, hogy akiket csak tévén keresztül tudtam volna megnézni. Tehát, hogy ez volt számomra úgymond igazi élmény, meg az, hogy azért kikerülni így olimpiára, hogy megvalósult a gyerekkori célom.
Hát egy sportolónak ugye elsősorban ezek szerint akkor igazából a sportból vett emlékek azok, amik legjobban megmaradnak. Amit a gyerekkorával kapcsolatosan még említette, hogy most ugye még inkább azt mondják, hogy fölgyorsult a világ, még többet kell kimaxolni magukból a fiataloknak, hogyha igazán ilyen nagy eredmények akarnak elérni, mint amit ön is, hogy ajánlja azért mondjuk a legfiatalabb korosztálynak, hogy mindezek ellenére gondolkozzék a sportba, próbáljon meg a sport felé is motivációt szerezni?
Mindenképp mindenkit arra motiválnék, főleg így a gyerekeket, hogy azért ezt a profi sportot űzzék, vagy próbáljanak olyan célokat kitűzni, ami mindig előre viszi őket. És bevallom őszintén, hogy most sokkal nagyobb támogatás van akár a gyerekek, akár a sportolók részéhez, hogy olyan tudás van már mögöttük, meg olyan szerviz áll mögöttük, ami nekünk nem volt jellemző. Akár a táplálkozás, akár a masszőr, akár a fizioterápia, fizikális edzések, pszichológusok, coachok, tehát hogy ezeket, amiket most felsoroltam, számomra lehet, hogy egy volt a sok közül, amit most kimondtam, és mindenképp motiválnék rá mindenkit, mert gyönyörű így sportból élni, meg sportból megélni, világot látni. Sőt, olyannyira, hogy én azért a sportkarrieremet azt így befejeztem, de még mai napig is majdnem minden nap sportolok.
Hát meg ilyen szépen mások számára, kívülállók számára is nagyon érdekesen és vonzóan tud róla beszélni, úgyhogy teljesen biztos vagyok benne, hogy a lelkébe ez továbbra is egy élő, aktív kapcsolata, tehát a múlttal vagy a közelmúlttal.
Köszönöm szépen.
Hát én meg köszönöm szépen Ódor Évának, hogy az Adásidő Podcast rendelkezésére állt, és bízom benne, hogyha most kívülállóként is, legalábbis mondjuk, vagy inkább mondjuk úgy nézőként, hogy ugyanilyen szép eseményekben gazdag, meg hát ugye az önsportágában, az asztali teniszbe is, hogy érdekes eredményekkel szolgáló olimpiának nézünk elébe. Még egy utolsó utáni kérdést engedjen meg. Merne valamiféle jóslásba bocsátkozni az asztali tenisz eredményekkel kapcsolatban most a párizsi olimpián?
Azért inkább nem, mert hogyha úgy veszem, hogy Szlovákiából csak egy képviselet van, és pedig a fiúknál, vagy a férfiaknál. Nem, inkább azt mondom, hogy lehet, hogy meglepetés lesz, vagy meglepetést várok, mert eddig az volt a jellemző, hogy csak az ázsiai játékosok voltak így az élben. Inkább csak az, hogy lehet, hogy egyszer már más, mint ázsiai is előnybe lép az olimpián.
Tehát, hogy megtörik ez a hegemóniája az ázsiai asztali teniszezőknek. Na hát, 2,5 hét múlva, 3 hét múlva megtudjuk. Köszönöm szépen még egyszer Ódor Évának, hogy rendelkezésünk rá, és köszönöm a kedves hallgatóinknak is a figyelmüket, és mindegyiküknek kellemes olimpia nézést, és kellemes álmatlan éjszakákat kívánok olykor ezzel kapcsolatosan. Köszönöm szépen, kedves Éva, a viszonthallásra!
Én is nagyon szépen köszönöm, és mindig üdvözlöm a hallgatókat is még egyszer. Köszönöm, viszonthallásra!